Akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este boldog új évet kívánok. Minden túléltük a lóévet, meg a szilvesztert, és úgy, hogy itt vagyunk újult erővel. Ma is teltházzal üzemelünk, úgyhogy hál' Istennek. Nagyon jó. Megyünk is tovább. A második lakásban vagyunk, és hogyha új év, akkor ugye újévi elhatározás, és aki a belső várkastély kurzusokon részt vesz, annak már is a füle áthall egy picit ebbe, és tudja, hogy az újévi elhatározás az nem csak a fogyókúra, nem csak a dohányzásról való leszoka, ezek mind nagyon szép és jó dolgok, de a vilajterésztől mi ezt a bizonyos elhatározottságot tanuljuk, ezt a legalapvetőbb elszántságot, ami nélkül nincs boldog lelki élet, ami nélkül nincs valóban örömteli, valóban bennünket kiteljesítő kereszténység. Tehát Teréz itt a második lakásnak a második pontjában, ugye egyetlen fejezetből áll ez a rész, mondja, hogy olyanokról van szó, akik már elkezdték az imádkozást, és ugye mondtuk, hogy az imádkozó ember Teréznél nem az föltétlenül, aki mondja az imád, vagy úgy tűnik, mintha vallásos dolgokat vinne végbe, hanem az, aki Istennel most már egyre tudatosabb kapcsolatban él. És akkor megértette ez az emberke, hogy nem jó az első lakásba benne maradni, menni kell tovább, de mi a probléma? Az a probléma, hogy nincs meg benne az elszántság, és az elszántságot tanuljuk ebben a bizonyos második lakásban. Teréz itt úgy kommentálja ezt, hogy mi a probléma, tehát mi a problémája ennek az emberkének, azt mondja például az, hogy nem kerüli az alkalmakat, ami nagyon veszélyes. Ezzel fejeztük be a múltkori alkalommal, hogy ami hiányzik sokszor, az, hogy nem kerüljük ezeket a bizonyos bűnre vezető alkalmakat, de aztán már is hozzátettük azt is, hogy ez nem azt jelenti ám, hogy ne menjünk olyan helyekre, ne nézzünk olyan műsort, ne találkozzunk emberekkel, tehát az, hogy a bűnalkalom kerülése, az nem lehet egy ilyen struc politika. Tehát nem lehet az, hogy én bedugom a fejemet a homokba, és akkor azt gondolom, hogy engem nem fog semmilyen negatív hatás érni, és hogyha valamilyen negatív hatással szembesülök, akkor júj, már is elszaladok, mert az bűnalkalom. Nem. Kezdetben, a lelkélet kezdetén lehet megoldás egyfajta menekülés, hogy én ehhez még gyenge vagyok. Én inkább ezt nem, de aztán, ahogy haladunk előre, ez sokkal inkább átadja a helyét egyfajta lelki szabadságnak. Tehát a hetedik lakásban majd, de talán még előbb is, ott lesz majd bennünk az, hogy igenis szabad emberek vagyunk, és nem ilyen rettegő emberek vagyunk a bűnalkalmaktól, hanem azt mondjuk, hogy meg tudok nézni bármit, találkozni tudok bárkivel, beszélni tudok bárkivel, már nem bűnalkalom. Miért? Mert ott belül én egyre szabadabb vagyok. És nem megyek bele ebbe a struc politikába, hogy azt hiszem, hogyha valamit nem látok, vagy valamit nem hallok, vagy valakivel nem találkozok, akkor én már rendben vagyok. Nem, mert ugye mindnyájan tudjuk, a legnagyobb bűn alkalmakat azt itt belül hordjuk. Nem tudunk olyan mélyen beletenni a fejünket a homokba, hogy ne találkozzunk ott is önmagunkkal. Tehát nem is tudom, melyik szent mondta azt, hogy nem tudunk elvonulni a legeldugottabb kolostor, legeldugottabb cellájába és barlangjába se úgy, hogy ne vinnénk oda önmagunkat. Tehát nem tudunk úgy elmenekülni ezektől az idézőjeles bűnalkalmaktól, hogy közben ne vinnénk magunkkal a nem szabad, rabszolga, megsebzett szívünket. Ezt visszük magunkkal. Tehát a cél a Vilai Teréznél és a lelki életben nem az a cél, hogy elkerüljem a bűnalkalmakat, ne nézzek meg valamit, ne találkozzak valakivel, hanem az, hogy legyek bensőleg szabad. Éljem az életemet, nézzek meg minden, találkozzak mindenkivel, és szűrjek. És legyek szabad attól, amitől kell. Tehát kezdetben ez az elmenekülés az alkalmaktól lehet jó, de aztán utána megyünk egyre inkább bele ebbe a lelki szabadságba. Alkalom szüli a tolvajt? Ugye most egy ilyen kérdés. Tehát, hogy pontosan ez is a bűn alkalomról szól, hogy mert van egy alkalom, én akkor most már tolvajjá válok? Nem, sokkal inkább mondhatjuk, hogy a tolvaj szüli az alkalmat. Sokkal inkább. Az ő hozzáállása szüli az alkalmat. Barsi Balázs atyának van erre egy csodálatos példája. Azt mondja, hogy Az, akinek a szíve rendben van, az, aki belül rendben van, azt így mondja, nyugodtan egyedül maradhat egy óriási bevásárló központban azzal, amikor a minden egyes vásárló és minden eladó kimegy az utcára napfogyatkozást nézni, és ott áll perceken keresztül. Aki rendben van belül, az egyedül maradhat a bódba, nem fog ellopni semmit. Mert ő a helyén van, hiába van alkalom, nem válik tolvajjá, mert helyén van a hozzáállása. Ezzel szemben az, akinek nincs helyén a hozzáállása, az meg teremti az alkalmat. Látjuk ezt a különbséget. Na jó, menjünk tovább. Azt mondja Terész, hogy nagyon nagy kegyelem, hogy a lélek itt megérti, hogy milyen jó megszabadulni a kígyóktól és a mérges lényektől. Visszajön megint az nekünk, hogy ezek a kígyók és a mérges lények, ezek a pszichés gátjaink, ezek a megtörtségeink, és a második lakásban már ott van az, hogy a lélek kezdi érezni, hogy az Isten kapcsolatát arra képesíti, hogy ezektől a kígyóinktól egyre szabadabbak legyünk. Tehát pontosan ezt a lélek itt már kezdi érezni, hogy ez már bennem indul, hogy bár ott vannak ezek a megtörtségek, és ugye tudjuk, hogy rengeteg megtörtség ott lesz életünk végéig, de a második lakásban már legalább egy picit látom, hogy létezik szabadság. Létezik az, hogy bár ott van bennem ez a seb, mégis belül már másképpen viszonyulok ehhez. És a lélek ezért itt már nagyon hálát ad, és nagyon érzi, hogy milyen jó ez a szabadság, de persze ez az egész még indul. Ez még gyerekcipőben jár. És akkor mit mond? Azt mondja, hogy bizonyos mértékben ezek a lelkek többet szenvednek, mint az előbbiek. Azaz az első lakásban élők. Na jó, nézzünk ki megint. Mert azt hisztük, hogy ja, a belső várkastély útja az ám, hogy itt egyre könnyebb lesz, egyre boldogítóbb lesz, nyugodtan előre lehet fáradni. Gyertek csak nyugodtan, mindenki. Itt a lépcső, igen, igen. Ez a lépcső, ima, parancsolva, nyugodtan, úgy van. Hát nem tudom. Torony, hol? Nem tudom. Nem tudom, ha nem férünk be, akkor jó Isten gondoskodik. Hol? Nem tudom. Jó lesz így? Valamelyik csarba. Itt a Richterben, nem tudom, hova megyünk. Nem tudom. Az drága. Na mindegy. Szóval, azt mondja Terész, hogy bizonyos mértékben ezek a lelkek többet szenvednek, mint az előbbiek, mert azt hittük, hogy ahogy haladunk a belső várkastélyben, úgy lesz minden egyre könnyebb, úgy lesz minden egyre örömtelibb. Ugye a hetedik lakás az a Hawaii Dizsi, ugye az a pálmafák alatt a függőágyban vagyok, a kólával, a vörös, a borral, vagy a pálinkával a kezemben, mindegy, azt gondoltuk, hogy az. De nem, ahogy megyünk előre, egyre nehezebbé is válnak bizonyos dolgok. Teréz azt írja, hogy az első lakásban a lélek még süket néma, de itt már hal. Tessenek, valahol találunk. Na, akkor valahol találunk egy helyet. Méri, segíts nekem helyet találni, mert nem tudok én biztosítani valahol helyet.
Jó, ott hátul valahol már találsz magadnak helyet, jó, és légy
szíves. Jönnek a székek. Jó, lesz itt valahol a lépcsőn esetleg?
Vagy lejöhetsz a lépcsőre, hallod, hogy...
Méri, de hova kell lejönni, valahova van.
Én?
Mindjárt jön a szék.
Mit szoktak mondani ilyenkor?
Nem tudom. Mindjárt jön a szék. Megvárjuk.
Most mondjam ki.
Ne.
Azért mondom.
Én van. Jön már. Köszönjük, Gerti. Szuper. Jó. Hát szerintem ne, Gerti, maradj, szerintem inkább elég lesz, aztán majd valahova, valahogy majd, nem tudom, ott még hát, valahol a radiátorom még valahol. Jó. Itt a legalsó fokon is van. Ez az.
Ott van az én helyem.
Jó van. Akkor megyünk tovább. Elnézést, igen, jó, semmi baj, oké, szóval. Tehát... Az első lakásban a lélek süket néma, de itt már hall, és ez nagyobb szenvedés, mert már hallja Isten hangját, ez a lélek hallja, már fogja, hogy Isten hívja őt mélyebbre, de még fél lábbal a világias lelkületben van. Tehát itt is van, ott is van, ugye mondtuk, hogy a második lakás az a harcnak a lakása. A lélek itt már kezdi felismerni azt a hangot, Istennek azt a gyöngét, szelíd hangját, amely a lelket az ővele való mélyebb kapcsolatba hívogatja. Ezt ő már veszi, de ez terész szerint még nagyobb szenvedés, mint eddig volt, amíg nem hallotta ezt a hangot, mert most már, hogy hallja, érzi, hogy e felé kéne mennie, de ezzel együtt érzi azt a csomó gyengeséget is, azt a csomó gátat is, amely őt visszahúzza abban, hogy Istennek válaszoljon, hogy Istennel való kapcsolatban ezen a hívás alapján mégiscsak jobban belemenjen. Ezért szenved jobban ez a lélek, mert már látja, hogy mifelé megy. Hallja Isten hangját, hogy gyere a még mélyebb kapcsolatba velem, de érzi ezt a természetes gyengeséget, fél lábbal még a világias lelkületben van. És ezért a harc lakása, a második lakás. Ezért van ez a seki sebe, ez a sevelet senélkület típusú lelkület. De aztán persze a lélek megy előre. És így írja Terész, hogy mindezzel együtt, tehát azzal együtt, hogy a lélek itt hallja Isten hangját, próbál neki megfelelni, próbál vele együttműködni, de közben visszahúzza a világ, visszahúzzák a gyengeségek, tehát megy ez a csiki-csuki játék. Teréz azt mondja, hogy mindezzel együtt oly nagyra tartja ez a mi Urunk, hogy szeretjük őt és törekszünk társaságára, hogy nem mulaszt el újra meg újra szólítani minket, hogy közeledjünk hozzá. Jaj, de szeretem ezt. Mit mond ezzel? Tehát Teréz azt mondja, hogy Isten egyáltalán nem sértődik meg, vagy nem haragszik ránk, vagy nem fáj neki az, hogy mi még gyengék vagyunk, és nem tudunk mindig az ő hívásának engedelmeskedni. Egyáltalán nem mondja azt Isten, hogy na figyelj, most már te 166-odjára nem tudtál válaszolni a hívásomra, most már nem hívlak. Most már eleresztelek, mert elég volt, eljátszottál egy bizonyos határt, most már türelmemnek vége. Nem. Isten annyira nagyra tartja, hogy viszont szeretjük őt, hogy próbáljuk őt legalább viszont szeretni, még ha botladozunk is, hogy nem mulaszt el újra és újra hívni bennünket a vele való kapcsolatba. Tehát ha látja bennünk ezt a törekvést, látja bennünk ezt az elhatározottságot, hogy Uram, nem megy, nem tudlak szeretni, nem tudok veled kapcsolatban élni, nagyon sok gyengeségem, nagyon sok hiányosságom van, de újra és újra megpróbálom, ezt Isten óriási dolognak tartja. És nem mulaszt el bennünket állandóan újra és újra hívni. És ez is az Isten képünknek a megtisztítása. Tehát Isten soha nem mondja azt, hogy mivel elestél, most már nem hívlak. Eljátszottad az utolsó esélyedet. És sokszor gondoljuk ezt, hogy, és Avilai Teréz is volt, hogy így gondolta, ő 2 éven keresztül kiszállt a belső imából, kiszállt az Istennel való tudatos kapcsolatból, mert az a bizonyos hamis alázat volt benne, hogy ha én ilyen rossz vagyok, ha én ilyen szerencsétlen vagyok, akkor most mit próbálkozzak az Istennel? Ő biztos, hogy azt mondja nekem már régóta, hogy figyelj, te inkább ne hagyjuk ezt a kapcsolatosdít. Nem kell ez nekünk. Nem. Isten nem tesz le a velünk való kapcsolatról. Soha nem tesz le rólunk. Állandóan próbálkozik. Nem mondja, hogy mivel elestél, most már nem hívlak többé. Eljátszottad az egyetlen esélyedet. Csak lássa bennünk az elszántságot. Csak lássa bennünk azt, hogy mindig újra próbálkozunk, mindig megyünk felé a magunk bukdácsolásaival együtt. És ő neki ez roppant módon tetszik. Ő roppant módon boldog és örül, amikor azt látja, hogy legalább törekszünk a bukásainkkal együtt. Egyébként is zárójelben megint egy kicsit Isten kép tisztítás szempontjából, mert arra mindig szükségünk van. Isten nem csodálkozik azon, hogy elesel. Nem csodálkozik azon, hogy bűnt követsz el, nem kap a fejéhez, amikor véletlenül gyenge mersz lenni. Amikor véletlenül rossz döntést hozol. Amikor véletlenül valamiféle bűnt követsz el, Isten ezen nem csodálkozik. Amikor hívott a vele való kapcsolatra, akkor ő nagyon jól tudta, hogy ebben benne van az elesés. Mint minden egyes szeretett kapcsolatban, benne van az, hogy nem mindig sikerül. Követünk el hibákat életünk végig, és ez csupán az élet, nem tragédia, ez az élet. Úgy élünk, hogy törekszünk a szeretett kapcsolatokban előre menni, de követünk el bűnöket, követünk el hibákat, az Istennel való kapcsolatban is. De ő nem kap ilyenkor a fejéhez, hogy Úristen, hát te hogy vagy képes még bűnt elkövetni? Hogy vagy képes gyönge lenni? Hogy vagy képes rossz döntést hozni? Ő nem csodálkozik a bűnünkön. Nem csodálkozik azon, hogy hát ez van. Ez az emberi természet. Ez a bűnbe esett, törékeny emberség, amely így működik, amely követel hibákat, amely gyönge, de amely törekszik is. Tehát Isten nem kap a fejéhez, és nem csodálkozik azon, hogy valamit éppen nem sikerült megtenned. Egyébként a világ teremtése projekt alkalmával is valahol valami hasonló történt, mert a világ teremtésekor az ember bűnbeesését is, az első ember bűnbeesését is sokszor úgy értelmezzük, hogy az első ember pár elkövette a bűnt, és akkor a Jóisten a fejéhez kapott, hogy hát gyerekek, mindenre gondoltam, csak erre nem. De mindent belekalkuláltam, de az, hogy ez a két szerencsétlen még azt is mondhatja, hogy nem, hát erre nem gondoltam, Jézuska menjé, azt javítsd meg azt, amit ezek a szerencsétlenek elrontottak. Tehát Isten, ugye sokszor mondom ezt rá, úgy gondolkodunk róla, mint egy hozzá nem értő teremtő kisiparos, aki még teremteni se tud egy rendeset. Tehát mi emberek nagyon jól tudjuk azt, hogyha szabadok vagyunk, akkor a szabadságunk abból áll, hogy tudunk vele igent is mondani, meg nemet is mondani. Ez a szabadság. Ez az emberi szabadságnak a tragédiája, hogy mindkettőt kimondhatom, ahogy akarom. Mondhatok igent, és mondhatok nemet. Valamit vagy valakit választhatok, vagy valakit és valamit nem választhatok. Én döntöm el. Ez az emberi szabadság. Na most Isten, a szabadságnak a teremtője, ne tudta volna, nem kalkulálta bele a tervébe azt, hogy az első ember, vagy az ember bármikor mondhat nemet, hiszen szabad. Dehogy nem belekalkulálta. Tehát és sajnos ebből a negatív Isten képből jött az egész ilyen megváltás teológia, amely azt mondja, hogy Jézus azért jött erre a földre, hogy a bűnt, ugye kiengesztelje, hogy a bűn által okozott sebeket, ugye kijavítsa. Tehát a bűn valami olyan hatalmas dolog, hogy ez lehet nagyobb, mint az Isten, mert a bűn képes volt arra, hogy a Szent Háromságon belül elindítson egy olyan folyamatot, hogy az Atya elküldi az ő fiát. De hogyha nem lett volna a bűn, akkor az Atya azt mondta volna, hogy jó van, hát így minden rendben van, és akkor így édegélünk együtt. Nem. A Krisztus elküldését, a megtestesülést az Atya az idő kezdete előtt kigondolta. Ott van, ahogy Szent Pál mondja, hogy Krisztusban teremtettünk. És ahogy Szent Bonaventura mondja, Krisztus akkor is eljött volna, ha nincs bűn. Csak azért, mert szeret bennünket. És megint itt van az egész megtestesülésnek a lényege. Jézus nem azért jött el, hogy kijavítsa a bűnt, hanem azért, mert szeret bennünket, hogy bebizonyítsa a szeretetét. Látjuk? És ezzel javítja ki a bűnt. Ezzel gyógyítja meg bennünk a bűn által okozott sebeket. Tehát Isten nem csodálkozott az ember bűnén. Krisztus nem akkor határozta el, hogy elküldi, amikor megszületett az első bűn, hanem azt már az idők előtt elhatározta, hogy elküldi az ő szent fiát. A bűn az ott van. Az emberi szabadságnak a nem rendeltetésszerű használata, az az emberiség kezdetétől ott van. Ott van. De Jézus pontosan azért jön közénk, azért testesül meg, hogy kimondja, megmutassa a szeretetét, és ez által ettől a bűntől egyre szabadabbak legyünk. Egyébként a Villai Teréz is ezt élte egészen ugye az ebben a bizonyos szerzetes életének az első 20 évében, ugye ezt már sokat említettük, tehát Teréz, amikor a lélek harcáról ír, amikor arról ír, hogy az Isten egyfelől hív egy vele való mélyebb kapcsolatba, másfelől pedig még köt engem a világ, a világi mentalitás, kötnek a gyengeségeim, kötnek a függőségeim, és e között a kettő között vagyok harcban, amikor Teréz ezt írja, akkor ő nyilván a saját tapasztalatáról ír. Ahogy mondtuk, ő belép a kármelitákhoz 19 éves korában, és 39 éves koráig ő lényegében ezt a harcot éli. Ő 20 éven keresztül ebben a csiki-csuki játékban volt, hogy hallotta Isten hangját, mármint fogta ott belül Istennek a hívását egy vele való mélyebb kapcsolatra, de neki még mindig fontosabb volt az, hogy ő a Avila sztárja. Ne kicsinyítsük, tehát ez erejéz az volt. Tehát ő volt az avilai celeb, ő volt Avila sztárja, akinek ez hú, de fontos volt, hogy hozzám járnak az emberek, mindenki hozzám jár beszélgetni. Én vagyok a szentapáca, persze, de azért, hogy jönnek hozzám a nemesek, meg a bárók, meg a mit tudom én, kicsodák, az neki borzasztóan simogatta a kis önbecsülését. És ezt ő maga mondja aztán később, hogy hát igen, ő így élt. És aztán közben érzi, hogy ez a sztárság, hogy ő függőségben él, ilyen emberi függőségekben, ez nem fér össze az Istennel való mély kapcsolattal. És akkor ő néha belekóstol abba, hogy elhatározza, hogy Istennel lesz, aztán visszahúzza ez az egész dolog őt. És ő 20 éven keresztül ebben a szörnyűségben, ebben a keresztre feszülésben él. Csodálkozunk, hogy olyan pszichoszomatikus beteg lett, mint a ház. Majdnem meghalt. Ezt ugye ő maga írja le. Nem volt neki szervi betegsége, csak úgy valamiből. A psziché által lettek szervi betegségei. Tehát ideg problémái lettek, ugye ma gyomor problémái lettek, majdnem belehalt, ugye egyszer ilyen komatikus állapotba került, tehát tetsz halott volt Teréz, és ugye annak idején nem volt EKG, nem volt semmi, amivel megmérhették volna, hogy éle hal-e, egyetlen dolog volt ugye a tükör, ilyen kis üveg, amit a szája elé tettek, meg az orra elé, és ha nem párásodott be, akkor megállapították, hogy hát meghalt, mert hát akkor már nem lélegzik, de ennyit tudtak. És Terézt már majdnem eltemették, tehát kijött a gyászjelentés, minden Terézé, meghalt, kész, vége, kanyec. És az apuka valamilyen sugallatnál fogva ott ült mellette, az ágy mellett, és azt mondta, hogy ne temessük még el egy-két napig, várjunk. Az apukát mindenki hülyének nézte, hogy édesapa, engedd már el, meghalt. És aztán egy-két nap múlva kinyílt a szeme is, és fölkelt, nem volt halott, hanem egy ilyen komatikus állapotba került. Aztán utána végtag bénulásai voltak. Egész életében gyötörték őt a gyomor problémák, fejfájások. Ez micsoda? Megint csak az ő pszichés és lelki harcának a testi kivetülése. Tehát, hogy ő nem tudott elköteleződni 20 éven keresztül se a világ mellett, se Isten mellett, állandóan érezte, hogy hol egyik húzza, hol másik, a szabadságnak a teljes hiányába ő függőségekben élt, hát nem hiába, hogy ez megjelent a testén nagyon durva módon. De ez persze aztán rávilágít, ugye a mi kis pszichoszomatikus betegségeinkre is, hogy hát bizony mennyi, de mennyi testi-szervi bajunknak van, lelki-pszichés gyökere. És ugye a mai orvoslás, minden tiszteletem, de a tüneteket kezelik. Tehát adok gyógyszert, adok injekciót, adok infúziót, és akkor hát a tünet elmúlt, rendben van. De nagyon sokszor is ugye a mai nyugati orvoslás nagyon keveset tud arról, hogy azoknak a testi problémáknak hol lehet pszichés gyökere. És nagyon sokszor arról van szó, hogy valakinek nem bocsájtottam meg, hordozok egy megbocsátatlanságot, valakit nem gyászoltam el, vagy stb. Ezeket a pszichés terheket hordozom, és a testem, a szerveim jelzik, hogy ott valami van. Csak hát, hogy azt mondjuk, hogy nem megyek pszichológushoz, mert csak a hülyék járnak pszichológushoz. Ugye azt szoktuk mondani, meg az őrültek, meg akiknek problémájuk van, azok járnak pszichológushoz. Kardiológushoz elmegyünk, ha a szívünkkel van problémánk, de hogyha a pszichénkkel van problémánk, nem tudom, miért nem megyünk el a szakemberhez. De ezt még kicsit ki kell nőnünk, ezt a bizonyos hozzáállást. Szóval, Teréznek nagyon-nagyon fontos volt az, hogy 20 éven keresztül ő Avila sztárja legyen, fontosabb volt ez neki, mint az Istennel való kapcsolat, és ugye megint csak a döbbenet, hogy bár Teréz 20 éven keresztül állandóan visszahőkölt az Istennel való kapcsolattól, Isten nem szűnt meg őt hívni. Egy pillanatra sem. Bár Teréz 20 éven keresztül élte ezt a hűtlenséget, Isten egy percig sem mondta azt, hogy Teréz, hagyjuk abba, nem megy ez nekünk, ez a kapcsolatos díj. Hagyjuk abba ezt az egészet. Nem megy nekünk. Hát válasz más, meg én is választok más. Tehát menjünk, az két. Nem. Isten ezt nem mondta neki. És amikor Teréz megtér 39 éves korában, akkor ez lesz az a dolog, amely leginkább le fogja őt nyűgözni, és ez okozza neki a legnagyobb szenvedést, hogy én ilyen voltam 20 évig, Én így éltem, és Isten mégis állandóan hívott, és soha egy percig nem szűnt meg engem szeretni. Ez lesz az, amely a leginkább le fogja őt nyűgözni. Tehát nagyon nagyra tartja Isten, hogy ilyeneket csinálunk, hogy a gyöngeségeink ellenére megpróbálunk vele együtt élni, és tenni, amit lehet. A harmadik pontban Teréz még arról ír egy kicsit, hogy milyenek ezek a hangok és szólítások, amelyen keresztül Isten bennünket hív. Nyilván lehet fölösleges megjegyeznem, hogy itt, amikor Isten hívásáról, Isten hangjáról beszélek, természetesen nem valami fizikai fülekkel hallható, auditív jellegű hangélményről van szó. Tehát ne ezt várjuk, hogy az Isten hangja, hogy ő engem hív, hogy itt valamiféle duruzsolást kéne hallani a fülünkbe, hogy ezt nekünk ő mondja. Nem, ez egy benső lelki tapasztalat. Egy leírhatatlan, de mindnyájunk által valamilyen szinten megtapasztalt benső tapasztalat, hogy mit jelent az, hogy Isten hív, hogy érzed ezt a vonzást, érzed, hogy ő az, aki szól, miáltal, Teréz itt mondja, hogy Isten miáltal szokott szólni. Azt mondja például, jó emberek szaván keresztül szól. Bizonyos emberek szaván keresztül azt érzed, hogy ebben az elhangzott szóban most neked személyesen van egy meghívás arra, hogy mélyülj. Azaz ember valamit mondott, és abban a mondatban, abban az igében te megtapasztaltál valamit, ami csak neked szól, mint egy meghívás arra, hogy Istennel mélyítsd a kapcsolatodat. Jó emberek szava vagy prédikációk. Teréz azt mondja, hogy prédikációk. Hát bárcsak minél több prédikáció lenne, amelyben az elhangzó szavak ilyen meghívó jellegűek, amelyen keresztül az Isten tud szólni. Hát sajnos Isten nem minden prédikátoron keresztül tud szólni, de Isten mindenható, de a prédikátorok tudnak olyan sületlenek és zöldségeket mondóak lenni, hogy még a jó Isten se tud rajtuk keresztül szólni. Mikor elkezdünk politikai, kulturális kérdésekről prédikálni, az testvérek egy csodálatos spanyol fala, csodálatos takarója annak, hogy a papbácsi a evangéliumról egy halvány lila segédfogalmat nem tud mondani. És ezért kell kulturális kérdésekről, politikai kérdésekről, ezért kell szidni a világot. Jaj, micsoda népszerű prédikációs fogás, hogy rossz a világ, és a sátán a televízió keresztül megkísérti az ember, és akkor blá-blá-blá-blá. Na most akkor ezen Isten, hogyan? Szegényke, jó Isten is vakarja a fejét, hogy ezen keresztül hogy szól? Hát, nem irigylem a jó Istent, hogy neki szólnia kell ilyen prédikációkon keresztül is. Hát igen, prédikációt tartani, tanulni kéne. Tehát ez nem olyan dolog, hogy ez úgy, hogy ez jön, tanulni kéne. Minden. Tehát Isten próbálkozik a prédikációk által is szólni nekünk. Vagy amit jó könyvekben olvasunk, az már egy picit jobb, mert a könyv azért az le van írva, és hogyha jó szerzőt választunk, tehát nem valami olyat, hanem jó szerzőt, akkor Isten a jó könyveken keresztül is meg tud bennünket szólítani. Tehát ezek így közvetve hív bennünket, emberek szaván keresztül, prédikációkon keresztül, hozzátehetem, hogy akkor tanításokon keresztül, katekéziseken keresztül, jó könyveken keresztül hív minket közvetve. Aztán Teréz mondja, hogy hogyan hív bennünket kicsit közvetlenebbül. Azt mondja, betegségek, szenvedések vagy imádság által is tud bennünket hívni. Tehát ez egy ilyen közvetlenebb hívás, amikor például egy betegségben, egy szenvedésben megtapasztaljuk azt, hogy annyira nyomorultak vagyunk, és annyira egyedül vagyunk, és annyira kilátástalan, hogy hihetetlen szükségünk van az Istennel való mély kapcsolatra. Mert enélkül nem fogjuk túlélni a betegséget, a szenvedést, az élethelyzetünket kilátástalan, és éppen ebben a kilátástalanságban, magányban, betegségben ott van az, hogy nekem most már nem vallási szükségletem van az Istenre, nekem most már nem arra van szükségem, hogy parancsolt ünnepen templomba menjek, ő rá van szükségem, mert szenvedek, ő rá van szükségem, mert beteg vagyok, ő rá van szükségem, mert egyedül vagyok. És akkor ez is egy hívás. Nem Isten teremti oda azt a betegséget, és azt a szenvedést, és azt az egyedüllétet, de ha már van, akkor legalább Isten abból a rosszból kihozza azt a jót, hogy akkor azon keresztül fog téged és bennünket hívni. hogy látod, ha már beteg vagy, ha már szenvedsz, ha már egyedül vagy, vedd észre, hogy itt vagyok veled, és hívlak arra, hogy még mélyebben csatlakozz hozzám, mert akkor együtt, könnyebben átéljük ezt az egészet. Tehát a betegség, szenvedés lehet szintén itt egy ilyen hívás. Természetesen oda tehetjük azt is, amit Teréz nem ír le, hogy az öröm és a boldogság tapasztalata is lehet éppen ugyanúgy egy ilyen hívás az Istennel való mélyebb kapcsolatra. Csak a nagy statisztika, tehát a KSH azt mondja, hogy a szenvedésben az ember valahogy könnyebben, vagy valahogy jobban eszébe jut, hogy na, Isten is van. És a boldogságban, az öröm tapasztalatban lehet, könnyebben vagyunk arra vitetve, hogy picit erről elfeledkezünk, mert akkor olyan jó. Egyébként a hetedik lakás majd az lesz, hogy a lélek teljes tudatosságban fog élni az Istennel, akár örül, akár szenved. Akár boldog, akár boldogtalan, egyik tényező se fogja kibillenteni őt az Istennel való kapcsolatából. Itt még az elején lehetséges ilyen, hogy kibillent, hogy még nem vagyok stabil. Tehát a betegség és a szenvedés lehet alkalmasabb eszköz, hogy elgondolkodjunk, hogy ráreflektáljunk arra, hogy hát csak véges ez az élet, és csak gyenge ember vagyok, és csak szükségem van arra, hogy valaki szeressen, hát akkor Uram, akkor kicsit mélyítsük el a közöttünk lévő dolgokat. És Teréz azt mondja, az ima közben is megtörténhet Istennek ez a hívása. Ima, liturgia, itt ugye mindent bele lehet venni, szentmise, szentségek, stb. Ezekbe való részvétel alatt is, egy pillanat alatt, egy szó által, egy érzelem által, egy hangulat által, megint csak érezhetem, hogy most engem Isten úgy érzem, hogy hív, mindenek előtt hova hív, a vele való mélyebb kapcsolatba hív, mindenek előtt. Isten hívogat befelé. Befelé. Tehát ahogy tanultuk már kezdetben, hogy ez a bensővé válás útja, hogy egyre beljebb megyek önmagamban oda, ahol ő lakik. Egyre inkább tudatossá teszem a vele való kapcsolatot. Ő csak ide hív bennünket. Sehova máshova. Persze aztán nyilván vannak konkrét hívásai, de az majd egy másik téma, inkább itt most általánosságban mondjuk. És akkor azt mondja Teréz, hogy ne keseredjetek el, még ha nem is válaszoltok azonnal az Úrnak. Tehát mondja, hogy hív bennünket, érzünk egy megszólítottságot. Érzünk, de az ember, megint csak, a bűnbe esett törékeny ember olyan, hogy hát nem mindig tudok erre válaszolni, hát Teréz 20 évig nem tudott. Istentől 46 millió ilyen hívást kapott, és nem ment. És ő mit ír? Egyébként pont ezért hiteles tanúságtevő, mert ezt az egészet ő a bőrén átélte. Így írja, ne keseredjetek el, még ha nem is tudtok azonnal válaszolni az Úrnak, mert ő felsége nagyon is tud sok napon át és éven át várakozni, különösen, ha látja a kitartást és a jó szándékot. De gyönyörű, Istenem, de gyönyörű. Tehát Teréznek pontosan ez tapasztalata, hogy Isten ő rá 20 évig várt. Várt. Tehát tényleg olyan, mint a Isten ez a kamasz szerelmes, aki megvárja az ő szerelmét. Megvárja azt, akit szeret. Akármit csinál, akármerre elbandukolt, Isten vár. És egyébként ez Istennek a türelme. Ferenc pápa olyan gyakran idézi, hogy Istennek a türelme. Vigyázat, Istennek a türelme, nehogy megint egy ilyen torz istenképből fakadó fogalom legyen. Az Isten türelme azt jelenti, hogy ő oda csapna, de nem teszi. Mert türelmes. Ugye? De szokott lenni, hogy légy türelmes, emelni a kezét a pofonra, de jó, most még türelmes leszek. Még most utoljára. Ugyanez, mint az Isten irgalma, az irgalom szóra is ez ugrik be nekünk sokszor, nem? Megtört szegény embereknek. Az irgalom azt jelenti, hogy büntetne 24 órába, de ha rá tudjuk venni, hogy irgalmas legyen, akkor most lehet kicsit lenyugszik. Nem? Ezt szoktuk mondani, az irgalom. Irgalmaz nekünk. Hát kinek mondjuk emberek között, hogy irgalmaz nekünk? Az, aki már jön a nagy baltával, és akkor irgalmaz nekünk, nem? Hogy jaj, ne ölj meg már most, majd hónap. Isten nem ilyen. Tehát az irgalom nála nem azt jelenti, hogy ütne, vágna, de most nem teszi. De testvérek, hány keresztény él így? Jú. Hány keresztény azért Most mondjam, azért ajánlja fel a szentmise szándékot, azért dob be 200 forintot Szent Antalnak, azért gyújt mécsest, azért csinál mindent, hogy az Istent rábírja arra, hogy most még ne büntesse meg őt. És aztán ez megy persze tovább, ez az egész be tud spiritualizálódni, és jönnek a horror látomásos könyvek, ezeket imádom, tehát ezeket a jámborságokat, ezeket a devóciókat, amely miről szól? Az, hogy atyánk, nézzél le a te fiadnak a szenvedésére, és hogy a fiad szenvedése miatt irgalmaz nekünk. Azaz, a te vérszomjas haragod kicsit nyugodjon már le, mert az a szerencsétlen fiad, nézd meg, hogy szenved, nyugodj már meg, atyánk. Belegondolunk, hogy mit projektálunk az Isten arcára. Hogyha ezt emberek egymás között mondanánk, hogy egy apa azon nyugszik le, hogy látja az egyetlen gyermekét szenvedni. Hát az milyen? Az nem ember. De mi, a minket végtelenül szerető mennyei atyára ezt projektáljuk ki. Hogy ő azért nyitotta meg a mennyország kapuját, és azért szeret bennünket, és azért bocsájt meg nekünk, mert állandóan látja a fiának a szenvedését, és akkor ő akkor azt látva lenyugszik. És jó, hát nagyon szenvedett az én fiam, hát akkor most ez ennek kicsit a látványára, hát akkor most én nem büntetek. Uramisten, micsoda beteg, torz képeket vetítünk ő rá. Nyilván azért vetítjük ő rá ezeket a képeket, mert ezek bennünk vannak. Mi emberek lehetünk képesek ilyenre, esetleg, nagyon extrém esetben, de ez mi emberekben van ez a dolog bennünk, és mi projektálhatjuk ezt az ő arcára rá. És hogyha ebből még ilyen látomásos, pszichés dolgok is keletkeznek meg ezek, és ez összetevődik, és lesz belőle egy imakönyv, meg egy lelkiségi könyv, akkor testvérek, elindul a pusztulás. Elindul a káosz, és az evangélium istenképétől olyan messze vagyunk, mint ide Johannesburg. Tehát, hogy ez totálisan messze van. Mindig gondoljuk végig éppen ezért. Milyen könyvet olvasunk, mit imádkozunk, és hogyha érezzük, hogy ez egyszerűen nem felel meg a valóságnak, hogy az atyának a fia szenvedése kell ahhoz, hogy ő lenyugodjon, ha azt mondjuk erre, hogy ez butaság, akkor ezeket a dolgokat tegyük félre, egészen nyugodtan. Tehát látjuk, Isten tud várni, és az ő irgalma és türelme nem azt jelenti, hogy ő csapna, de nem teszi meg. Az irgalma és türelme azt jelenti, hogy ő mindennek ellenére, az ember hozzáállása ellenére szeret és vár bennünket. Ez az ő irgalma és türelme. Az irgalom annyit jelent, hogy feltételek nélkül szeret bennünket. Az én válaszom, hozzáállásom, attitűdöm ellenére egyformán szeret. Ez az irgalom. Nem az, hogy csak, de nem teszi. A türelem pedig azt jelenti, hogy képes rám ítéletnapig várni, és újra hív. Soha nem adja föl, és amíg élek, ő próbálkozik. Próbálkozik hívogatni engem a vele való mélyebb kapcsolatba. Soha nem mondja azt, hogy vége is, ne tovább. És ez Teréznek a saját tapasztalata. Az ő felsége nagyon is tud sok napon át és éven át várakozni. Tehát Jóisten Teréznél 19-20 éven keresztül várakozott és próbálkozott. Tehát azért nagy ennek az Istennek a fantáziája, meg a kreativitás. Isten, hogy egy ilyen nő, akinek ilyen kemény nyaka van, hogy 20 éven keresztül Jézuska küldhetett neki akármilyen látomást, akármilyen nagyrendű kegyelmet, őnek, hát tudjam már. Megyek a beszélőszobába, mert jött a bárónő, vagy jött a jött az akárki, hát beszélgettünk imádságot, majd valamikor máskor. És Isten hiába vakarja a fejét, hogy mit csináljak még ezzel a nővel, hogy egyszerűen arra rábírjam, hogy próbáljon velem egy kicsit mélyebb kapcsolatba kerülni, de Isten nem adta föl. És Teréznek ez az egyik legmegdöbbentőbb tanúságtétele, hogy ennyi éven keresztül és ennyi hűtlenség ellenére sem adta fel az Isten, ez sem volt képes rábírni őt arra, hogy engem elhagyjon, vagy kiszálljon a velem való kapcsolatból. Ne keseredjetek el. Ha nem válaszolunk, ő megvár. Ha nem sikerül most éppen válaszolni a hívásra, mert elgyöngültünk, mert elvont minket valami, hát mi a lényeg, hogy tartsunk ki? Mi a lényeg az, hogy majd legközelebb választ próbáljunk meg válaszolni? Az a lényeg, hogy abba ne hagyjuk ezt az egészet, hanem próbáljunk válaszolni. Annyira érdekes ez, például papi szerzetesi visszatérések, hogy Isten ugyanúgy hívott, mint 30 éve, például a papságra, de csak most tudok rá csak válaszolni. De az ő hívása nem változott meg. Marcell atyát hagy idézzem itt, aki pici korában megint csak akkora misztikus volt, mint a ház, pici korában olyan Isten kapcsolatot élt át, hogy ihaj, aztán elfelejtette. Aztán felnőtt, ment az egyetemre, és teljesen kiszállt ebből az egészből, és aztán majd később, 20 éves kora, 30 éves kora környékén újraérzi, hogy amit Isten ott engem gyerekkoromban hívott, az újra itt van. Isten nem hagyta előtt, nem tett le arról, hogy őt hívja. Tehát Marcell atya, meg ezek a nagy visszatérők, akik kihagytak az életükben egy jelentős periódust, azok tanúságot tesznek erről, hogy Isten továbbra is hívott engem, és nem hagyta abba, hogy hívjon. Gyönyörű tanúságtétel. Így írja Teréz. Másik lakásban rettenetes ez a harc. Másik lakás ez a harc lakása, mert a kettő között vagyunk. Amelyet a gonosz szellemek ezer módon folytatnak itt ellenünk, s még nagyobb fájdalmat okoz a léleknek, mint az előző lakásban. Ott ugyanis néma volt és süket, és kevéssé állt ellent, ahogy azok szokták, akik már jó részt feladták a győzelem reményét. Itt elevenebb az értelem, és erősebbek a képességek, és úgy zuhognak a csapások és lövések, hogy lehetetlen a léleknek figyelmen kívül hagyni őket. A gonosz lélek mit csinál? A gonosz szellemek itt a lélek szeme elé állítják a világi dolgoknak a kígyóit, és szinte örökké tartónak mutatják a világ élvezetét és megbecsülését. Jaj, mi történik itt? Felerősödik a kísértés, és mi a kísértésnek? Amikor próbálunk az Istenhez közelebb kerülni, a gonosz szellem kapar ezerrel. Mi az ő kísértésének a legfőbb célja? Hogy visszafordítson bennünket. Hogy hagyjad ezt az egészet, és fordulj vissza. Itt a gonosz léleknek még esélye van, mert ugye itt is vagyunk fél lábbal, meg ott is. És a kettő között, itt a határvonalon, senki földjén vergődve, ő neki nagyon érdeke lenne az, hogy bennünket valahogy visszafordulásra késztessen. És egyébként ez a visszafordulás, ez ugye totálisan biblikus kép, ugye a nép, a zsidó nép a sivatagban. Tehát amikor ugye a kivonulás könyve, hogy Egyiptomból kivonultunk, ott van a Kánaán, az ígéret földje, de kettő között ott van ez a sivatagos dolog, ahol nincs olyan sok jó érzelem, meg nincs olyan sok jó dolog, mint Egyiptomban volt, meg ami Kánaánban lesz, hanem ott sivatag van, ott krízis van. És mi a zsidó nép kísértése, a legnagyobb kísértése, amit szerencsétlen Mózes fejéhez válnak állandóan? Mi hoztál ki minket inkább? Forduljunk vissza! Menjünk vissza Egyiptomba! Mert ott Egyiptomba legalább rabszolgák voltunk, verték a hátunkat egész nap. Nem baj! Este volt uborka, meg este volt toréhagyma, meg este volt husi. Hát ez jó, ez mi érzelem? Érzelem. Tehát a nap 23 órájában verték a hátunkat, nem baj, egy órán keresztül legalább ugye kicsit az érzelmi állapotunk kielégülhetett az étel által, hát akkor inkább válasszuk azt, mint a krízist, mert hogy a krízis valami jobbra vezetne bennünket, de hát nem, inkább forduljunk vissza. És pontosan a gonosz lélek ezt akarja, hogy fordulj vissza. Ne maradj, ne harcolj, fölösleges, fordulj inkább vissza, és egyébként azt írja Teréz, hogy örökké tartónak mutatják a világ élvezetét és megbecsülését. Tehát a gonosz lélek azt mondja, hogy te anélkül, amit most elhagysz, nem fogsz tudni élni. Teket ez nem fog menni. Tehát fordulj vissza, nem látod, hogy sivatag van, nem látod, hogy krízis van. Most mit próbálkozol itt? Te nem lesz ennek úgyse sose vége. Ennek az útnak nincs vége, fordulj vissza. Az a legbölcsebb, hogyha visszafordulsz. És hogyha a lélek itt kitart, minden egyes elesés ellenére megy tovább az úton, akkor fog csak előre jutni. Persze, vissza is fordulhatunk. Egyébként akkor válik valami újra vonzóvá, amikor már lemondtunk róla. Milyen érdekes? Akkor válik valami újra, hogy kéne, amikor azt mondtuk, hogy jó, ezt már nem. Hogy ebből már kilépünk. Így van. És a gonosz lélek ezt 600-szorosra nagyítja fel nekünk, hogy figyelj, anélkül te nem fogsz tudni élni. Az, amiből most kilépsz, az, amit most elhagysz, például az, hogy az emberek megbecsülése, a sztárság, hogy most te vagy a Jani, hát ezt azt anélkül nem fogsz tudni élni. Hidd el nekem. És ezt a gonosz tényleg próbálja a szemünk elé tenni. A negyedik pontban így ír. Ó Jézus, micsoda lármát csapnak itt a démonok. Itt a gonosz lélek nagyon kapar, harmadik lakásban már nem fog annyira. Majd meglátjuk miért, nem lövöm le a poént, nagyon jó lesz. Micsoda lármát csapnak itt a démonok, és hogy gyötrődik a szegény lélek, aki nem tudja, menjen-e tovább, vagy forduljon vissza az első lakásba. Ez a kísértés. Visszafordulni a régi, megszokott dolgaim közé. Visszafordulni a pocsolyámba, visszafordulni a kis disznóolamba, amíg benne éltem, az volt a vágyam, hogy elhagyhassam, de amint kilépek belőle, már nézek is vissza, hogy az lehet disznóol volt, lehet pocsolya volt, de legalább az enyém volt. És legalább azt tudtam, hogy hol van a pocsolyám vége, hol van annak a kerete, hol van a disznóolamnak a teteje, legalább az enyém volt. Tehát testvérek, mindent meg lehet szokni. A koncentrációs tábort is meg lehet szokni, mindent meg lehet szokni. A szokás az egy óriási úr. Megszokhatom a nyomoromat. Megszokhatom a lelki függőségeimet. Mindent megszokhatok. És amikor Isten ebből bennünket kihívna, az egy nagyon nagy krízis. Mert én is ki szeretnék belőle jönni, de hát az az én kis megszokott meleg kis pocsolyám, az azért az, amikor már elhagyom, akkor olyan vonzónak tűnik, hogy ott mégiscsak tudtam, hogy ki kivel van, itt ebbe az új világban már nem tudom. Itt már bizonytalanság van. Igen, mert ezt most meg kell szokni, ezt az újat. Mert az új most még neked szokatlan. A pici gyerek is sír, amikor megszületik, mert a levegővétel neki még szokatlan, de ott kezdődik az élet. De a gonosz lélek azt arra hív bennünket, hogy gyere vissza, menjél vissza a pocsolyádba, jó az neked, legyél benne nyomorult, nem kell neked ebből innen kijönni. És ugye, ez pontosan a léleknek itt a legnagyobb krízise. A második lakásban nagyon nagy a visszafordulás kísértése. Hagyom a fenébe az egészet, ha ez ennyi nehézséggel jár, mondhatnánk. Tehát, hogy azt hittük, hogy Istennel kapcsolatban élni, az megint ugye, megint Hawaii Dizsi, megint csak boldogság, öröm a köbön, gazdagok és szépek, persze, on, nem. Kiderül, hogy problémáim vannak. Kiderül, hogy az Istennel minél előrébb megyek, valamilyen szinten az a krízis és ez a fájdalom, hát nem úgy elhagyott volna, de még hogyha még intenzívebben tapasztalnám azt, igen, miért? Mert most gyógyulsz belőle. Pontosan azért. És a léleknek itt az a nehézsége, hogy bár harcban van, bár érzi a kísértést a visszatérésre, de azért az ő értelme már egyre jobban érti, hogy erre van ám a jó út. Hogy a kifelé vezető út a jó út, az ígéret földje felé vezető út a jó út, az értelem ezt már látja, de az érzelem visszahúzza. Teréz írja így. Azt mondja, a hit megtanítja rá, mi az, ami kielégíti. Azaz, ez a lélek a második lakásban már látja azt, hogy afelé, amerre megyek, az Isten hívása felé, amerre megyek, ott elégedettség van, ott betöltettetés van, ott valami van, ami eddig nem volt. Mert lehet a megszokott kis pocsolyámban voltam, de nem éreztem magam boldognak, és betöltöttnek, és teljesnek. Amerre most megyek, bár nagyon nehéz a krízis helyzet, mégis amerre megyek, ott úgy érzem, hogy van ez a fajta betöltettetés. Van ez a fajta boldogság, amire annyira áhítoztam. Tehát a hit ezt neki mondja, de nem érzi ezt még a lélek. Az akarat hajlik rá, hogy azt szeresse, ahol a szeretetnek oly megszámlálhatatlanul sok jelét és bizonyítékát látta. Mennyire szép. Tehát, hogy az akarat kezd viszont szeretni. Az akarat ott van, hogy megpróbálom őt viszont szeretni, Istent, és ez jó. Erre érzem, hogy ez egy olyan tapasztalat, ami eddig a kis pocsajácskámban nem volt. És éppen ezért az akarat és az értelem, az megy szépen előre, illetve menne előre, hogyha mi nem húzná vissza az érzelmek. Ez a nehéz. Hogy tudom, hogy jó úton vagyok, tudom, hogy ez a helyes, de mi az a legnagyobb visszahúzó erő? Az érzelmeim, a megszokásaim. Az, hogy ott, bár rabszolga voltam, pocsolyába laktam, de jobban éreztem magam benne. Itt most az érzéseim szintjén nehezebb, Az érzéseim szintjén most itt kritikusabb, az érzéseim szintjén ez most szárazabb és fájóbb, de mégis látom, hogy ezen az úton kell mennem ahhoz, hogy végre elérjek abba a bizonyos boldogságba és elégedettségbe. Tehát a lélek harcban van, de az értelem már egyre jobban érti, hogy neki erre kell menni, mert ebben az Isten kapcsolatban, amerre ő engem hív, ott van az igazi betöltettetés. Az érzelem még hullámvas utazhat, vagy visszafordulásra hívhat. De a lélek érti, hogy ő jó helyen van, a lélek érti, hogy ő jó úton van, csak menni kell most előre. Most az feladat, hogy bandukoljak előre, és az értelmemre, és a hitemre, és az akaratomra hallgassak, és ne elsősorban az érzelmeimre. Az akaratunk, a hitünk, a szeretetünk már látja, érti, hogy e felé kell menni, hogy Isten jó felé hív, hogy ez a jó út. De az érzelem, az visszahúz. A hit által megvilágosított értelem megmutatja, hogy jó ez az út, az akarat pedig hajlik a viszont szeretetre, mert itt a lélek már érti és látja, hogy Isten bebizonyította az ő szeretetét irántam. A másik lakásban ezt a lélek már kezdi érteni, nem biztos, hogy érzi, de már kezdi kapizsgálni, hogy ez az Isten engem szeret, hogy ő mindig velem van, hogy rajta kívül minden illúzió és minden hazugság. Ezt látom és értem. Ott van. És milyen sokan testvérek lelki vezetésben is, hogy ezzel a problémával jönnek, hogy atya, látom és értem ezt az Istennel való kapcsolatot én. Jó, ez gyönyörű, szép dolog, de az érzelmeim sehogy nem akarnak ebbe belepasszolni. Tehát értem, atya, amit tetszik mondani, az csúcs, az minden összefüggés, logika helyén van, de én ezt az érzelmeim szintjén nem tudom magamévá tenni, amit tetszik mondani. Milyen sok problémával jönnek így? Pontosan azért, mert ez a második lakásnak a harca. Mit kell csinálni? Menni továbbra is előre. Pontosan ez a megoldás. Látom és értem, hogy erre kell menni, de az érzelmeim és a pszichés világom még nem biztos, hogy ezzel szinkronban van. Az az érdekes, és az a egyik ilyen központi, nagyon fontos tanítás, hogy általában az érzelmeink mindig le vannak maradva az akaratunk mögött. Tehát a döntéseinket általában, általánosságban, tehát lehetnek ettől különböző esetek, de a döntéseinket az érzelmeink általában lemaradozva követik. Tapasztaljuk, hogy milyen ez? Hogy amikor tudjuk, hogy ez most egy jó döntés lenne, belátom, hogy ez egy jó döntés, de az érzelmem ehhez most egyáltalán nem passzol. Az értelmem, a hitem tudja, hogy ez lenne a jó, de az érzelmem teljesen mást mond, és az érzelmem megijed, az érzelmi világon fél, és azt mondja, hogy nem, inkább maradok ott, ahol biztonságos. Nem lépek ki oda, ahova tudnám, hogy az jó lenne, és inkább maradok a pocsolyába. Maradok inkább ott, ahova az érzéseim visznek. Itt van ez, hogy az érzés visszahúz. Az érzelem kullog, és le van maradva általában az értelem mögött. Ha a hit és a szeretet világosságában látom, hogy ez a jó döntés, akkor hozzam meg ezt a jó döntést, még akkor is, ha kezdetben rosszul érzem magam. Az érzelem majd szépen lassan fel fog zárkózni. De mit szoktunk csinálni? Azt szoktuk csinálni, hogy hozni kéne egy jó döntést, és már is várom hozzá az érzelmet. Várom hozzá, hogy jó döntést hozok, akkor érezzem már jó magam. Ez most egy jó dolog, ezt most meg kéne lépni, de várom hozzá a szép emocionális tapasztalatot. És hogy hát ez nincs, hát akkor lehet, hogy nem fogom megtenni azt a bizonyos döntést, mert az érzelmem hát nem passzol hozzá. És milyen sokszor emiatt benne maradunk a pocsolyába. Mert az a kilépés járna egy kis krízissel, járna egy kis fájdalommal, járna egy kis érzelemmentességgel, meg kéne hoznunk ezt a döntést, elkezdünk menni, és az érzelem majd fölveszi ezzel a versenyt. Az érzelem majd erre rá kattan, majd, idővel. De nem. Mi úgy vagyunk vele, hogy inkább nem hozzuk meg a döntést, mert az érzelmünk nem passzol hozzá. Hát igen, egy bizonyos Szent Péter ott abban a bizonyos csónakba, emlékszünk? Azon a bizonyos tavon, amikor Jézus a vizen jár, ide jár, és akkor megy a vihar, megy a vihar. És akkor Péternek azt mondja az Úr, fantasztikusan ilyen, egy ilyen kreativitás, hogy Péterke drága, gyere ki a csónakból, lépjél rá a vízre. Jó Istenem. Ez az egésznek az ikonja, hogy a csónak az a mi kis rabszolgaságunk, a mi kis életünknek az összes kis függősége, a pocsolya, a nyomor, amiben élünk, az a lelki nyomorúság. Az a kis csónak, amiből Isten bennünket kihív. Jézus bennünket ebből kihív. De hogyan hív ki? Pontosan úgy, ahogy Pétert is, hogy nem egyből az ő karjaiba vesz bennünket, hanem ott néhány hitáltal megtámogatott lépést kell tennünk a vizen. Azaz a bizonytalanságon keresztül visz az út ő hozzá. A krízisen keresztül visz az út ő hozzá. Ez keresztes Szent János egész éjszaka teológiája, amiről majd valamikor beszélni fogunk. De most képzeljük el ezt a drága, aranyos Szent Pétert. Tehát Szent Péter, hogyha most ő azt mondja, hogy hát jó, ha Jézus engem hív, hát akkor ki kéne lépni a vízre, de hát én ezt nem érzem úgy, hogy ki lehetne lépni. Hát nincs normális ember, aki azt mondaná, hogy hát én kilépek a vízre. Én nem félek. Hát bár, annyian megcsinálták előttem, itt volt a kafarnaumi vízenjáró világbajnokság a múltkor, hát itt 300-an jártak a vízen. Persze, persze, megcsinálom én is. Hát annyian megcsinálták ezt már előttem. Nem, Péter előtt nincsen precedens. Ezt így senki nem tud a vizen járni, csak akkor, hogyha Jézus ott áll előtte, és azt mondja, hogy gyere. Egyébként ilyen nincs, ha csak nincs befagyva a Tibériás tavadát, az nem szokott befagyni. Tehát ez egyébként ilyen nincs, hogy az ember kilép a vízre. Tehát, mivel ilyen dolog nem létezik, csak egy esetben, amikor Jézus hív, akkor ez a dolog, hogy én kilépjek a vízre, mivel tölt el félelemmel, rettegéssel. Péter is végtelenül félt és retteget, hogy ki kell lépni a vízre. Tehát az érzelmei azt mondták, hogy félek, rettegek. Az értelme és a hite viszont azt mondta, hogy itt van Jézus, hív engem, akkor nem lehet baj, és kilépek a kis csónakomból. Ez az egésznek az ikonja. Ha Péter még arra várt volna, hogy majd akkor lép ki a vízre, ha majd egyszer úgy fogja érezni, hogy ez neki megy, ha majd egyszer nem lesznek benne félelmek, az is lehet, hogy a mind a mai napig ott állna a csónak szélén, nem jött volna el Rómába, mi meg nem lennénk itt, az biztos. Hogyha ő arra várt volna, hogy majd amikor az érzem, amikor majd úgy érzem, majd kilépek, nem. Hozott egy nagyon kemény, hitáltal megerősített, Krisztusra tekintő, kemény döntést. Kilépek. És kilépett a vízre. Rettegve. Félelemmel telve. És akkor ugye sokaknál jön, hogy atya, úgy félek, hogy meg kell hozni azt a döntést. Úgy félek. Azt szoktam mondani, hogy bogárkám, akkor tudod, mit csinál? Azt a döntést akkor hozd meg félve. Hogy dönts! Lépj ki! A félelem érzésével együtt, kis hátizsákban benne van. Ki tudsz lépni annak ellenére, azzal együtt. Tehát ne várjunk addig a döntéseinkkel, az Isten hívására való válaszolással, amíg majd az érzelmi részünk hozzápasszol. Akkor passzol hozzá, amikor megtesszük a sötétbe a lépést, megtesszük a félelemmel, a rettegéssel együtt azt a lépést, és szépen majd utána, egy bizonyos idő után az érzelem majd hozzá klappol. Utána. Előtte nem mindig szokott. Jó, hát akkor ennyi lett volna a mai napra, aztán majd innen fogjuk folytatni. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Igen.
Mi ugyan nem beszéltünk össze, de honnan tudtad, hogy rólam kell beszélni?
Hát miért itt a súgógép ott megy, és ott írták, hogy Mériről kell beszélni.
Viszont azt az egyet elmondanám az érzelemmel kapcsolatban, hogy kibővíteném azzal, hogy nem kicsit, hanem borzasztóan szinte haldoklik az ember.
Ja, nehéz ügy.
Nagyon-nagyon nehéz. Ezt tudni kell, ezt a saját magam.
Van-e valakinek kérdése? Igen?
Nem kérdés, de ugye a Pál is azt mondja, pedig akkor Pál már igazából az Isten embere volt, és mindent a jó Isten és Jézus szándéka szerint. És ő is azt mondja, hogy a test és a lélek harcol bennem, szóval. És keresztre kell feszítenem a testemet.
Így van.
Tehát
így van.
Amíg testben élünk, a lélek az újjászületett, de a test az meghúz vissza a világot.
Az érzelmek borzasztó fontosak, de nem lehetünk az érzelmény rabszolgái. Nem függhetünk tőlük.
Jövő héten menjünk a 7. plakára.
Oda te igen! Az hol van? Széchenyi téren, nem? Hol van? Köszönöm szépen a figyelmet! Szép estét mindenkinek!